Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntünk mindenkit ma délelőtti Isten tiszteletünkön. Mai napon egy 3000 éves történetet szeretnék veletek együtt feleleveníteni, aminek keressük a tanulságait együtt, és ha sikerül minden tanulságot, vagy legalábbis a zömét ezeknek együtt átgondolnunk, akkor rá is fogunk jönni arra, hogy nem is annyira öreg ez a történet, akár ma is történhetett volna, akár ma is megeshetett volna, ugyanezekkel a tanulságokkal. Szeretnék majd egy kicsit hosszabb szakaszt idézni, de egyszer elolvassuk, utána már csak hivatkozni szeretnék majd rá. Ez a történet pedig sokatok által ismert, Sámuel első könyvének 25. fejezetében található, ez a bizonyos Nábál, Abigail és Dávid féle történet. Ezt szeretném egyben úgy elolvasni, hogy a fejezet elejétől, tehát hogy értsük az összefüggést, a magát, a helyzetet is, egészen majdnem a fejezet végéig. Tehát akinél van szentírás, illetve majd a kivetítőn tudjuk követni, Sámuel első könyvének 25. fejezetét szeretném az elejétől olvasni. Tehát Sámuel első könyve 25. fejezet, az első verstől olvasom egészen majd a pontosan meg is tudom mondani, hogy ez a 39. versig, tehát az elsőtől a 39. versig fogjuk a szakaszt áttekinteni. Jó, tehát olvasom. Meghalt pedig Sámuel, és egybegyűlt az egész Izrael, és siratták őt, és eltemették az ő házában, Rámában. Dávid pedig felkelt, és elment Párán pusztájába. És volt egy ember Máonban, akinek jószága Kármelben volt, és ez igen tehetős ember volt, 3000 juha és 1000 kecskéje volt neki, és Kármelben éppen a juhait nyírta. Azt az embert pedig Nábálnak és feleségét Abigailnak hívták, aki igen eszes és szép termetű asszony volt, a férfi azonban durva és rossz erkölcsű, a Káleb nemzetségéből való volt. És meghallotta Dávid a pusztában, hogy Nábál a juhait nyírja, elküldött azért Dávid 10 ifjút, és mondta Dávid az ifjaknak, menjetek fel Kármelbe, és mikor Nábálhoz érkeztek, köszöntsétek őt nevemben, békességesen. És így szóljatok, légy békességben az életben, legyen békességben a te házad népe, és legyen békességben mindened, amit van. Most hallottam, hogy juhaidat nyíratod, a te pásztoraid pedig velünk voltak, nem bántottuk őket, és semmiük sem hibázott az alatt az egész idő alatt, míg Kármelben voltak. Kérdezd meg szolgáidat, ők meg fogják mondani neked. Legyenek azért az ifjak kedvesek előtted, mert alkalmas időben jöttünk. Adj kérlek abból, ami kezed közt van szolgáidnak, és a te fiadnak, Dávidnak. Elmentek azért a Dávid szolgái, és szóltak Nábálnak minden beszédek szerint a Dávid nevében, és várakoztak. Nábál pedig felkelt a Dávid szolgájának, felett a Dávid szolgájának, és mondta, kicsoda Dávid, és kicsoda Isainak fia? Mai napság sok olyan szolga van, akik elszöknek uraiktól. Vegyem azért kenyeremet és vizemet, és az én levágott marhámat, amelyet nyíróimnak levágattam, hogy olyan embereknek adjam, akikről azt sem tudom, hova valók. Akkor megfordultak Dávid szolgái az ő útjukra, és visszatértek, és amikor megérkeztek, értesítették őt minden beszédek felől. És mondta Dávid az ő embereinek, kösse föl mindenki az ő kardját. És felkötötte mindenki a kardját, Dávid is felkötötte az ő kardját, és felment Dávid után mintegy 400 ember, 200 pedig ott maradt a podgyásznál. Abigailt pedig, a Nábál feleségét értesítette a szolgák közül egy ifjú, mondván, íme Dávid követeket küldött a pusztából, hogy köszöntsék a mi úrunkat, de elűzte őket. Azok az emberek pedig igen jók voltak mi hozzánk, és nem volt bántódásunk, és semmink sem hibázott az alatt, az egész idő alatt, amíg velük jártunk, mikor a mezőn voltunk. Olyanok voltak reánk nézve, mint a kőfal, mind éjjel, mind nappal, az alatt, az egész idő alatt, míg velük voltunk, mikor a juhokat őriztük. Most azért értsd meg, és lássad, hogy mit kellene cselekedned, mert jelen van a veszedelem, ami úrunk és az ő egész háza ellen. Ő pedig oly kegyetlen ember, hogy senki sem szólhat neki. Akkor Abigail sietve vőn 200 kenyeret, 2 tömlő bort, 5 juhot elkészítve, 5 mérték pergelt búzát, 100 kötés aszúszőlőt és 200 kötés száraz fügét és a szamarakra rakta. És mondta az ő szolgáinak, menjetek el előttem, íme én utánatok megyek. De férjének, Nábálnak nem mondta meg. És történt, hogy amint a Szamáron ment és leereszkedett a hegynek egyik mellékle ösvényén, íme Dávid és az ő emberei jöttek elejébe, és ő összetalálkozott velük. Dávid pedig mondta, így van korábban, bizony hiába őriztem ennek mindenét, amilyen van a pusztában, hogy semmi híja nem lett mindannak, ami az övé, mert ő a jó helyet rosszal fizet nekem. Úgy cselekedjék az Isten Dávid ellenségeivel most és ezután is, hogy reggelig meg nem hagyok mindabból, ami az övé, még egy ebet sem. Mikor pedig meglátta Abigail Dávidot, sietve leszállott a Szamárról, és arcra borult Dávid előtt, és meghajtotta magát a földig. És az ő lábaihoz borult, és mondta, ó Uram, én magam vagyok a bűnös mindazáltal, hadd beszéljen a te szolgáló leányod te előtted, és hallgass meg a te szolgáló leányodnak szavait. Kérlek, ne törődjék az én uram Nábállal ezzel a kegyetlen emberrel, mert amilyen a neve, olyan ő maga is, bolond az ő neve, és bolondság van benne. Én azonban, a te szolgáló lányod, nem láttam az én uramnak szolgáit, akiket elküldtél. Most pedig, ó Uram, él az Úr, és él a te lelked, hogy az Úr akadályozott meg téged, hogy gyilkosságban essél, és ne saját kezeddel szerez magadnak elégtételt. Most azért olyanok legyenek ellenségeid, mint Nábál, és valakik az én uramnak megrontására törekszenek. És most ezt az ajándékot, amelyet a te szolgáló lányod hozott az én uramnak, adják a vitézeknek, akik az én uram körül forgolódnak. Bocsásd meg azért a te szolgáló leányodnak vétkét, mert az én uramnak bizonyára maradandó házat épít az Úr, mert az Úrnak harcait harcolja az én uram, és gonoszság nem találtatik te benned a te életedben. És ha valaki feltámadna ellened, hogy téged üldözzön és életed ellen törjön, az én uramnak lelke az élőknek csomójába lesz bekötve az Úrnál, a te Istenednél, ellenségeidnek lelkét pedig a parittyának öbléből fogja elhajítani. És mikor az Úr megadja a jót az én uramnak, mindaszerint, amint megmondotta felőled, és téged fejedelmül rendel Izrael fölé, akkor, ó Uram, nem lesz ez neked bántásodra, és szívednek fájdalmára, hogy ok nélkül vért ontottál, és hogy az én uram saját maga szerzett magának elégtételt. Mikor azért jót tesz az Úr az én urammal, emlékezzél meg szolgáló leányodról. És mondta Dávid Abigailnak, áldott legyen az Úr Izraelnek Istene, aki téged ma előmbe küldött, és áldott legyen a te tanácsod, és áldott légy te magad is, hogy a mai napon megakadályoztál engem, hogy gyilkosságban essem, és ne saját kezemmel szerezzek magamnak elégtételt. Bizonyára él az Úr, az Izraelnek Istene, aki megakadályozott engem, hogy veled gonoszult ne cselekedjem, mert ha te nem siettél és nem jöttél volna előmbe, úgy Nábálnak nem maradt volna meg reggelre, csak egyetlen ebe sem. És átvette Dávid az ő kezéből, amit hozott neki, és mondta neki, eredj el békességben a te házadhoz, lásd, hallgattam szavadra, és megbecsültem személyedet. Mikor pedig Abigail Nábához visszaérkezett, íme olyan lakoma volt az ő házában, mint a király lakomája, és Nábál szíve vigadozott azon, mert igen megrészegedett, azért ő semmit sem mondott meg neki, sem kicsinyt, sem nagyot egészen reggelig. Reggel pedig, mikor Nábál kiózanodott, megmondta néki a felesége ezeket a dolgokat, és elhalt az ő szíve ő benne, és olyanná lőn, mint a kő. És mintegy 10 nap múlva megverte az Úr Nábált, és meghalt. És mikor Dávid meghallotta, hogy Nábál meghalt, mondta, áldott legyen az Úr, aki bosszút állott Nábálon az én gyaláztatásomért, és szolgáját visszatartotta a gonosztól, a Nábál gonoszságát pedig visszafordította az ő fejére. És elküldött Dávid, és üzent Abigailnak, hogy elvenné őt feleségül. Eddig olvasnám, nyilván a történet halad tovább is, de számunkra eddig lesz most érdekes ezen a mai napon. Picit foglalkoznunk kellene az előzményekkel, mert Dávid életéből, illetve a szereplők életéből egy konkrét eseményről van szó. Hát nem árt, ha valahol ezt elhelyezzük, mert tanulságos ez is, ahhoz, hogy megértsük az egész mondani valót. Ugye azért olvastuk fejezet elejétől, mert itt bekövetkezik egy rendkívüli dolog, ugye Sámuel próféta halála. Ugye Sámuel prófétáról tudhatjuk a Szentírás leírása alapján, hogy Izrael utolsó bírája volt, tehát a királykor előtti utolsó bíra volt, és Sámuel személye azért is nagyon jelentőségteljes, mert Sámuel volt az, az a segítség igazából Izrael népének, az a rendkívüli ember, akivel, aki ezt bármivel fordulhattak, aki valóban közben járó volt Isten és emberek között, aki tényleg betöltötte ezt a szolgálatot, és az ő hiánya tényleg nagyon komolyan érintette az egész népet, olvashatjuk is, hogy gyászolták őt, és ugye eltemették Rámában. És ugye a következő mondat már az ugye a bibliai szakaszban, hogy Dávid pedig elment Párán pusztájába. De miért is történt meg az, hogy Dávid ennek a hírnek a hallására elmenekült Párán pusztájába? De Páránról is annyit érdemes tudnunk, hogy ez már kívül esik ugye valamilyen szinten Izrael határain, mert Dél-Júdának a déli részétől lejjebb van, tehát ugye ez egy olyan érdekes rész volt, ugye olyan tájegység, ahol a termékeny területek váltogatták egymást az ilyen kietlen emberektől alig-alig lakott területekkel. És ugye Dávid úgy érezte, hogy miután Sámuel meghalt, valószínűleg Saul, aki ekkoriban már nagyon komolyan üldözte Dávidot, ugye az előző fejezetekben olvashatunk ezekről az üldözésekről konkrétan is. Dávid úgy érezte, hogy miután Sámuel, mint visszatartó erő, mint olyan, aki Saulra valamilyen befolyással tudott még bírni, ő is ugye befejezte a földi életét, ezért úgy érezte Dávid, hogy neki menekülnie kell. Nyilván ez a döntés sem volt igazán helyes, nem igazán az Isten akarata volt, de Dávid abban a pillanatban úgy érezte, hogy neki most el kell mennie. Ugye erről a részről érdemes azt tudnunk, hogy ugye olyan törzsek lakták, akik jó részt abból éltek, hogy fosztogatták a környező népeket, illetve azokat, akik azon a területen keresztül mentek, vagy ott éltek. Tehát amikor azt olvassuk, hogy amikor Dávid ezen a vidéken bujdosott az ő 600 emberével, aminek ugye majd lesz jelentősége, nem kis népről van szó, 600 ember követte Dávidot ebben a bujdosásban, az ő 600 emberével egy olyan helyre keveredett, ugye egy Máon nevű hely és egy Kármel nevű hely, ugye ezt a Kármelt nem szabad összekevernünk Kármel hegyével, nem Kármel hegyéről van, hanem egy Kármel nevű, hasonló nevű kis városról. És ezért különös jelentőségű az, amikor azt mondja, hogy ott találkoztak ennek a bizonyos Nábál nevű embernek a pásztoraival, és Dávid és emberei felajánlották nekik a védelmüket, a segítségüket, ami nagyon sokat jelentett ezen a vidéken. Ilyenkor értjük meg azt, hogy miért, mert ugye itt ezek a rabló törzsek, ezek a fosztogató törzsek ugye rendszeresen jöttek, és akinek ekkora jószág állománya volt, nem volt mindegy, hogy kihajtok 3000 juhot, és mondjuk 2000 jön belőle vissza. Tehát azért itt nagyon fontos dolog volt az, hogy itt védelmet élveztek. Teszem hozzá azt, hogy nem kevés gazda lett volna, aki nagyon örült volna egy ilyen védelemnek. Ugye Nábáról nem ezt olvashatjuk, Nábáról azt olvashattuk, hogy igazából nem is vett tudomást ezekről a dolgokról, holott azért abban a korban is ez egy rendkívüli dolognak számított. Tehát aki egy ilyen védelmet élvezett, az minimum hálás volt azért, hogy valaki ezt neki megtette és segítette őt ebben a dologban. Hát Nábál nem ilyen ember volt, ugye majd ennek a tanulságait is megnézzük együtt. És ahogy a történet elindul, ugye innen indul maga a történet, hogy abban a korban is ugye megvoltak az adott évnek, adott gazdasági évnek az adott eseményei, és ugye a fő dolog ilyenkor az volt, mikor a nyáj visszatért ugye a nyírásra, és megtörtént ugye a juhok megnyírása, ami azt jelentette, hogy megvolt a megfelelő mennyiségű gyapjú, amiből aztán eladva nagyon sokáig tudott a család élni. Tehát írja is egyébként a Szentírás, olvashattátok ti is, hogy egy tehetős ember volt, ugye nem egy szegény emberről volt szó. Tehát Dávid igénye, hogy így mondjam, nem követelés volt, igénye arra, hogy amikor ugye meghallotta, hogy elértek ebbe az időszakba, tényleg átvészelték bajok és különféle veszteségek nélkül ezt az időszakot, amikor idejöttek, Dávid úgy volt vele, hogy eddig nem támasztott semmilyen igényt, ugye tényleg önzetlen módon végezte, de teljesen jogos volt az ő ilyen természetű igénye, hogy hát valamilyen módon azért ezt honorálni kellene, ezt a szolgálatot. És Dávid nem volt követelőző, nem azonnal kért valamilyen pénzt, vagy valamilyen juttatást, hanem megvárta, amíg odaérnek, hogy tényleg megtörténik ugye az a gazdasági cselekmény, aminek meg kell történni, a juhok nyírása, stb. És akkor küldi el Dávid az ő követeit a kor szokásai szerint. Ugye ennek is érdekes jelentősége van, mert olvastam különféle kommentárokban, hogy azon a vidéken sok olyan dolog mai napig is fellelhető, mint ami Dávid korában volt, az ilyen kommunikációs kapcsolattartással összefüggő szokások. Ugye ifjakat küldenek, és ugye ez a tiszteletnek a maximális jele volt, hogy ugye Dávid a fiaként hivatkozik rá, hogy Dávid a fiad üzeni, és ő kér téged. Tehát nem volt ez egy elrugaszkodott dolog, ami Dávid kérése volt, ez egy teljesen bevett dolog volt abban a korban is. hát Nábál esetében is bevett dolognak kellett volna, hogy legyen, de ugye őről azt olvastuk, hogy az ő jelleme az igen-igen hagyott kívánni valókat maga után, tehát rossz erkölcsűnek ugye, és kegyetlennek, és sok jelzőt használ még rá a Szentírás, hogyan írja le ezt az embert. És ugye innen indul maga a cselekmény és a történetnek ez a része. Elküldi Dávid ugye az ifjakat, és elutasítást nyernek. Tehát Nábál nem vesz tudomást arról, hogy ezek az emberek milyen szolgálatot végeztek. Holott azt is olvashattuk, ugye, hogy az egyik szolga az, aki ugye az úrnő, a ház úrnője, ugye Nábál felesége valahol éppen nincs ott, amikor megérkeznek ezek a követek. Nem tudjuk, hogy távol volt-e, vagy csak más dolgot végzett valahol. De ugye megtörténik ez a párbeszéd Nábál és Dávid emberei között. Az elutasítás, ugye megfordulnak és visszamennek ugye az üzenettel, hogy hát Nábál nem hajlandó semmit adni a vagyomból. Teszem még hozzá azt, ugye nem mellékes, hogy ne felejtkezzünk el arról, hogy Dávid és csapata ugye bujdosóként éltek ezen a vidéken. Nem egy letelepedett közösség volt, nem állattenyésztéssel foglalkoztak, hogy lett volna fix jövedelmük, hanem ugye ők egy dolgot tudtak felajánlani, az ő szolgálatokat, az ő védelmüket, amit meg is tettek, és nyilván számoltak azzal, hogy valamilyen módon akkor sikerül ezt a nem kis népet azért eltartani. Nem kis feladat volt Dávid számára sem, egyébként vezetőként, hogy erről a 600 emberről rendszeresen gondoskodjon. És ez is egy ilyen lehetőség lett volna, csak ugye itt egy elutasítással találkozunk. Ugye a Dávid reakciójára kicsit később térünk ki. Érdemes egyébként először foglalkoznunk azzal, hogy milyen tanulságai vannak, hogy Dávid és Nábál és Abigail kapcsolatának. Ugye sokat nem tudunk erről a történetről, nem tudjuk a hátterét ilyen értelemben, hogy két teljesen ellentétes jellemű ember. Ugye Nábára is olvassuk azt, hogy olyan volt, amilyen. Ugye erkölcsileg igen-igen kifogásolható, meg hát ugye olvassuk később is, hogy szerette a kicsapongást, nyilván önmaga körül forgott, bízott az ő gazdagságában, és ugye ezen a ponton én olvasgattam, eszembe is jutott ugye Jézus Krisztusnak egy példázata, amit szinte hasonló körülmények között, ha nem is pont erről volt szó, juhokról. Ugye emlékeztek talán erre a történetre, amikor a gazdag ember ugye csűröket épít ugye a nagy jó termés után, és ugye önmagát dicsőíti, hogy jó én lelkem, érezd magad kényelemben, sok javaid vannak sok időre eltéve. Nem mondja ki, de ugye mondhatná, hogy ne törődj semmivel és senkivel, neked jó, innentől kezdve minden megvan. És ugye a történetben is az a válasz, vagy az a kijelentés hangzik el az ember felé, hogy bolond, ezéjjel elkérik a te lelkedet. És itt is előkerül a bolond, ugyanabban az értelemben, mint ahogy a Nábál bolond volt. Egyébként maga a szó tényleg ezt jelenti, hogy bolond, és talán még van egy-két kifejezés, amit takar, ugye ez a Nábál név, de ezt a szót sokszor használja arra a Szentírás, amikor valakit olyan jellemzéssel lát el, ami annyit akar, hogy az Istennel való kapcsolat, az Istennel való viszonya, hát finoman szóval is kívánnivalókat hagy maga után. Tehát nyilván a Biblia nem abban az értelemben használja a bolondságot, hogy valakinek értelmi problémái voltak, hanem lelki természetű hiányosságról beszél, olyanról, mint akinek az Istenről vagy nem akar tudomást venni, vagy egész egyszerűen nem áll szóba az Isten késztetéseivel. És ugye ez egy fontos kulcs terület, amire most rátértem, hogy az Isten késztetései, hiszen mondtam is nektek, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, és ennek azért a mai napjainkban is van aktualitása, mert ugye nem tudjuk, hogy egy ilyen típusú ember és egy ilyen típusú asszony, akire azt mondja, hogy tényleg istenfélő, kedves, széptermetű, jókedélyű, tehát tényleg egy ilyen igaz istenfélő asszony van, hogyan köti össze az életét egy ilyen típusú emberrel. Tehát benne van ebben is valahol majd a végső tanulságként az, hogy az Isten hogyan próbálta mondjuk a Nábál életét is befolyásolni azzal, hogy egy ilyen kapcsolatot hoz létre végül is, vagy támogat a két ember között. De nekem eszembe jutott, hogy mai nap is van nem egy ilyen kapcsolat, ahol teljesen egymástól eltérő jellemű, vagy eltérő habitusú emberek kötik össze az életüket, és valamilyen szinten jól működhet a dolog. Tehát sok ilyen házasság van, ahol ugye, sőt a legtöbb én szerintem olyan, hogy ugye hol a férfi, hol a nő, de mindenki, tehát valamilyen módon különbözik a másiktól, és mégis működőképes lett ez a dolog. Ebben az esetben is ugye az lett volna az Isten szándéka, és itt felismerhetjük azt, hogy egy-egy ilyen társas kapcsolatban, ahol egymástól eltérő gondolkodású, egymástól eltérő jellemű, érdeklődési körű emberek kerülnek össze, és az egyik fél, mondjuk ebben az esetben Abigail volt az, aki az Istennel való kapcsolatot ápolta, és aki valóban komolyan gondolta, hogy mit jelent hívő emberként élni. Ezáltal az ember által, mai nap is lehet olyan, nyilván nem tudom egyikőtök családi hátterét sem, de lehet olyan helyzetben, akármelyikünk kapcsolati rendszere, házassága, családja, ahol az Isten akár bennünket akar ilyen módon, mint Abigailt felhasználni arra, hogy az Istent még nem ismerő, vagy az Istenről tudomást nem akar, venni nem akaró embereket valamilyen módon a keresztény ember viselkedése, lénye, kisugárzása által valamilyen módon a helyes irányba terelgesse. Tehát ezért mertem azt mondani, hogy ez a történet igaz, hogy 3000 évvel ezelőtt íródott le, de a mai nap is megvan a maga aktualitása. Tehát egy-egy ilyen emberi kapcsolatban felismerhetjük az Isten kezemunkát, ahogyan az Isten próbál embereket befolyásolni. És ugye a legfőbb tanulság egyébként az egész történetben az, én ugye két alapvető dolgot fogalmaztam meg itt így magamnak, mikor ezzel foglalkoztam, hogy egyrészt az Isten minden lehetséges eszközt megragad arra, és ugye nyilván az ő eszköztára elég nagy, de itt nyilván emberi eszközökre is gondolok, de nyugodtan gondoltunk arra, hogy ahogyan Isten az életünk körülményeit, az életünk eseményeit próbálja irányítani, vagy befolyásolni, vagy alakítani, azzal együtt, hogy emberi kapcsolatokban próbál ránk befolyással lenni. Tehát egyrészt ezt érdemes felismernünk, hogy Isten minden eszközt megragad arra, hogy embereket megmentsen. Ezt nagyon röviden így egy mondatban meg lehet fogalmazni. Az ember megmentése érdekében bennünket, bárkit föl tud ilyen módon használni. Igen ám, de ennek van egy másik oldala is. Hogyan tud az Isten bárkit megmenteni, hogyan tud az Isten akár bennünket is felhasználni ebben a dologban? Hát úgy, hogyha a másik valamilyen módon befogadóképes. Tehát ahhoz, hogy bennünket fel tudja használni az Isten, ahhoz is nekünk a jó döntéseket meg kell hoznunk. Engednék-e, hogy az Isten felhasználson bennünket, meg kell ismernünk az akaratát egy adott helyzetben, és bele kell simulnunk nyilván ebbe az akaratba, olyannakká kell válnunk az Isten erejéből, hogy egy adott helyzetben azt tudjuk kínálni a másiknak, amit az Isten szeretne az ő megmentése érdekében. Ez a mi döntésünktől függ. Isten senkire nem fogja ezt ráerőszakolni, és én óvok is mindenkit attól, hogy itt a saját erőnkből ezeket a dolgokat úgy megpróbáljuk idézőjebben helyre tenni, mert az Isten nagyon jól tudja azt, hogy ki mikor megszólítható, ki hogyan szólítható meg, de a másik oldal is nagyon igaz. Akit megszólít az Isten ezekkel a dolgokkal? Milyen döntést hoz? Sajnos ebben a történetben azt látjuk majd, hogy Nábál, akit az Isten minden módon próbál megmenteni, nem hoz jó döntést. Ő egy kifejezetten rossz döntést hoz, és nem egy kifejezetten rossz döntést, sorozatosan hozza az életében a rossz döntéseket. Holott Abigail befolyása folyamatosan jelen van az életében. Ahogyan él, ahogyan szolgálja az urát, ahogyan szolgál a ház körül, mert ugye ebben az időben nem uralkodtak az asszonyok sem, nyilván most sem, de akkor is nyilván részt vettek egészen konkrétan a gazdasági tevékenységekben. És azt látjuk, hogy egy olyan befolyással, kisugárzással bírt, ami minden nap szembesítette Nábát azzal, hogy lehetne másképp élni. Kellene is, és lehetne is. De ugye ennek a történetnek, ahogy mondtam is nektek, szomorú a vége. És itt érhető tetten az, hogy az Isten munkálkodása nem minden esetben eredményes. Nem azért, mert az Isten nem ragad meg minden egyes eszközt, ami csak lehet, hanem ezt úgy szoktam megfogalmazni, Janikóval szoktuk ezt egymás között így megfogalmazni, hogy olyan ez, Nábának ez a döntése, amikor ugye végül is a Dávid követeit is elutasítja, és belemerül ebbe az önzésnek, ebbe a tényleg a legmélyebb bugyraiba. Ez olyan, mint mikor az ember belakja az utolsó téglát abba a falba, amit önmaga és az Isten között épít. De nyugodtan nevezhetjük a Szentlélek elleni bűnnek is, de tipikusan ez az, hogy az ember minden egyes elutasítással egy-egy téglát rak ebbe a falba, és épít egy ilyen falat maga és az Isten között, és amikor bekerül az utolsó tégla, akkor az Isten el kell, hogy engedje ezt az embert. Nem tud érte többet tenni. Ugye itt is azt olvassuk, és ugye itt is ez is értelmezés kérdése, mert ugye a Bibliánk így fogalmaz, hogy az Úr megverte őt. Nyilván egy első olvasatra ez olyan visszataszítónak tűnik, hogy hát az Isten milyen módon, hogy az, mi az, hogy megverte Nábát. De nyilván, akik már mélyebben foglalkoztunk ezekkel a kérdésekkel, akkor tudjuk, hogy itt nem arról van szó, hogy az Isten előidézett valami csapást az ő életében, hanem pontosan arról van szó, hogy levette a kezét erről az emberről, akit éveken, évtizedeken keresztül megóvott attól, hogy végzetes hibát kövessen el. Az Isten itt egész egyszerűen visszavonul, leveszi a kezét azon az adott emberről, és nincs mit tenni, átadja ilyen értelemben az ellenségnek, akihez ugye az emberet kötötte az életét, és ilyen módon az Isten lemond arról, mert kénytelen lemondani arról, hogy tovább, és nem Isten az, aki megver vagy előidéz csapásokat, hanem egész egyszerűen megengedi azt, hogy ha az ember ezt választotta, akkor arassa le azoknak a következményeit. Itt egy nagyon fontos tanulság ez is ebben a vonatkozásban, hogy az Isten, és abban a szempontból is nagyon fontos, hogy a legnagyobb hiányosság annak az embernek az életében, aki nem ismeri fel ezt, az, hogy azt nem ismeri fel, hogy ugyanő azt gondolja, hogy az Isten nélkül nyugodtan megvan és vidáman élheti az életét, akár hitetlen módon is, vagy bármilyen módon, nem érzékeli az ember, mert még mi magunk is, akik törekszünk az Isten közelségébe, sokszor nehezen ismerjük fel az Isten gondviselő szeretetének azokat a jeleit, amik nem annyira látványosak. De amikor valamilyen módon az Isten kénytelen visszavonulni egy-két dologtól, és valamilyen módon érezzük, olyan, mintha az Isten keze nehezedne ránk, de nyilván nem erről van szó, hanem arról, hogy a jellemünk változása, fejlődése szempontjából az Istennek meg kell engedni bizonyos dolgokat néha. De a legnagyobb probléma ez én szerintem emberek életében, hogy nincs tisztában az ember azzal, hogy az Isten milyen módon óvja és védi, és tartja burokban azt az embert, annak ellenére, hogy ő nem akar tudomást venni az Isten dolgairól, az Isten jelenlétéről. És ugye szándékosan használom ezt, hogy nem akar tudomást venni, hiszen Nábálnál sem arról volt szó, hogy ő nem szembesült azzal, hogy milyen lehetne egy egészséges kapcsolat közte és az Isten között, közte és a felesége között, az ő emberei között, de amikor az ember nem akar tudomást venni ezekről a dolgokról. És ugye megint csak eszembe jutott Jézus Krisztusnak egy kijelentése, ez pedig ugye a mai napokra, mai világra vonatkozik, illetve az előttünk álló időszakra, amikor ugye Máté 24. fejezetében olvashatjuk azt, hogy milyen dolgok történnek, és ugye így fejezi be Jézus azt a mondatot ugye a Noé koráról, és ugye a Lót koráról, hogy és nem vesznek észre semmit. És ugye ezt szoktuk olyan értelemben egy picit korrigálni, hogy nem arról van szó, hogy emberek ma például nem látnak körülöttünk folyamatokat, dolgokat, és ugye ennek a pontos fordítása úgy adható leginkább vissza, hogy nem vesznek tudomást róla. Tehát nem arról van szó, hogy bárki itt ebben a mai világban is nem ismerhet fel dolgokat, hogy mi történik körülöttünk. Lehet nyilván ezeket tagadni, lehet ezekkel szemben állni, de nem felismerni azt nem lehet. Tehát akár legyen klímaváltozás, bármi, hogy sorolhatnék ilyen dolgokat. Ugye sok olyan dolg van, amit Jézus megemlít, ugye ebben a híres apokaliptikus beszédben, de a legnagyobb az, hogy nem akar az ember tudomást venni róla. És egyre inkább belemerül egy ember ebbe a dologba, egyre inkább ebbe az irányba indul el. Annál nagyobbra építi ezt a bizonyos falat, és annál inkább gyorsítja azt a folyamatot, amikor már egyszerűen nem képes. Itt is azt olvastuk, ugye a Nábállal kapcsolatban, hogy az ő szíve elalélt benne, talán majd hasonlót képen fogalmaznak a Szentírás, ugye ami azt jelenti mai magyarra lefordítva, hogy érzéketlenné vált egész, teljesen az Isten késztetéseire teljesen érzéketlenné vált. Ugye azt látni is mondja, hogy kővé lett az ő szíve, és ő maga is, ugye ebből sejtjük, ugye itt különféle kommentárokban lehet ezt olvasni, hogy valószínűleg egy olyan csapás érte őt is, egy ilyen agyvérzés, egy ilyen sztrókszerű csapás, amiben aztán néhány nap múlva bele is halt. Tehát valahol ezek a következmények az ő életében is megjelentek ilyen módon. Tehát ez egy nagyon komoly tanulság ebben az egész történetből, ahogyan ez az egész kapcsolat felépül, ahogyan az Isten befolyásolni kívánja, és ahogyan Abigail minden erőfeszítése, és nyilván Isten erőfeszítése ellenére, ez az ember sajnos elvész ilyen értelemben. De nézzük tovább a történet másik oldalát, ugye van egy másik oldala is ennek a történetnek, ami legalább ilyen fontos. Ez pedig ugye Abigail és Dávid párbeszéde, ugye, és az ennek kapcsán kibontakozó történések. Egyébként az egész történetben érdemes megfigyelnetek azt, hogy az Isten, erre utaltam az elején, az Isten milyen csodálatos módon irányítja a helyzeteket, a körülményeket, az egyes emberi szereplőket, a találkozásokat, a párbeszédeket, hogyan késztet gondolkodásra embereket, és itt látjuk majd a másik, az ellen példáját annak, hogy az isteni befolyásra és késztetésre hogyan lehet pozitív módon válaszolni, és milyennek a következménye. Ugye a történet arról szól, ugye, hogy Abigail és Dávid története ott indul, hogy valaki a szolgák közül érzékeli, és megint csak az Isten munkája az is. Tehát aki szemtanú volt, aki ott volt a pásztorok közül, az alatt az idő alatt, amíg Dáviddal volt az egész nyáj és ugye a pásztorok is, ő is érzékel, itt valami nagyon csúnya és durva dolog történt az uruk részéről, és teljesen természetes módon érzi jogosnak ő is Dávid kérését, és sejti a következményeket is nyilván az Isten késztetésére, és nem hagyja annyiban, hogy hát jó van, hát az én uram az ő dolgai vesszen, ami akar, hanem érzékelve a nehézséget, érzékelve a fennálló veszedelmet, elmegy ugye Abigailhoz, és elmondja neki a történéseket, és ezzel késztetve őt is arra, és ugye ez a különleges dolog, hogy nem volt nehéz őt késztetni rá, hiszen az egész élete erről szólt, az egész élete arról szólt, egy ilyen önfeláldozó élet volt, hogy a másokért való élés, a másokon való segítés mintapéldája volt ő is, és ugye valószínűleg nem először hívták őt se egy ilyen békítő feladatra, gondolom Nábálnak sok emberre volt összetűzése, tehát érzékelve, hogy mi a helyzet, ő is azonnal cselekszik. Ugye különleges dolog, ugye, hogy nyilván a pásztorok nagyjából sejtik, hogy hol lett Dávid, de ugye Dávid csapata ekkor már mozgásban van, és nekem ez is különleges dolog volt, hogy hogyan hozza össze majd Isten ezt a találkozást, ugye a dávidi csapat és majd az Abigail féle ajándékos csapat között. Csak egyetlen gondolatot kiragadva azt mondja éppen a Szentírásunk, hogy a hegynek egyik meredek, vagy egyik melléki útvonalán leereszkedve éppen Dáviddal találkoztak. Hát ilyen milyen érdekes dolog, hogy egy hegyen nem egy útvonal van, meg nem kettő, hogy éppen azon az úton, éppen akkor, éppen ott ereszkednek le, Dávid éppen akkor jön arra, éppen úgy veszi. Tehát annyira szemmel látható az Isten alakító munkája ezeken az eseményeken is, hogy ugye megtörténik a találkozás, de előtte nyilván Abigail fölméri, hogy az a veszély ez tényleg valóban valós, és ugye nem volt ritka egyébként a kor szokásai között az a gondolat, ami Dávidban először megszületik, hogy hát ha engem ilyen sérelem ért, akkor megyek és kiírtok mindenkit az utolsó kutyáig, ahogy itt olvashatjuk is. Tehát nem volt egy ritkaság, ez egy bevett gyakorlat volt, hogy bosszúállás címén nem csak az adott embert, hanem mindenkit és mindent, ami ott volt. Abigail elviszi ugye az ajándékokat, olvassuk, hogy itt nagyon komoly ajándékokról van szó, és még egy érdekes dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban megjegyezni, hogy amikor mi azt olvassuk, hogy Abigail azt mondja Dávidnak, hogy vedd át ezeket az ajándékokat, az eredeti szövegnek van egy olyan jelentése, hogy vedd át ezeket az áldásokat. És mit gondoltok, mi ennek a külön jelentősége? Nem azt mondja, hogy én hoztam neked valamilyen ajándékot, és vedd át ezeket, hanem azt mondja, hogy itt vannak ezek az áldások, vedd át őket. Ki az, akit bekapcsol Abigail rögtön ebbe a történetbe? Az Istent, ugye? Nem önmagának tulajdonítja, nem azt mondja, hogy én, Abigail, oda okos asszony vagyok, az volt egyébként, hű, de okos asszony vagyok, és én tudom, hogy mit kell cselekedni, az Isten késztetett engem erre, és az Isten adta ezeket az áldásokat neked. És elmondja ott, amit ugye az Isten lelke, amire készteti, és néhány dologra érdemes figyelnünk ennek a beszélgetésnek kapcsán. És ugye Dávid elismétli azt, hogy mi volt az ő szándéka. Nyilván kiderül majd a folytatásban, hogy a szándék nem az Isten akarata szerinti cselekvés lett volna, és nem az Isten indította őt arra, hogy menjen és álljon bosszút a saját sérelméért. De nagyon tanulságos az, ahogyan Abigail érvel, amire hivatkozik. Ugye egyrészt arra érvel, azzal érvel, hogy az Isten indította őt arra, hogy most Dávidot megkeresse, és amire érdemes figyelnünk. Azt mondja Abigail, hogy én vagyok a bűnös ebben a dologban. Holott az egészhez semmi köze nincsen, nincs jelen, nem volt ott, nem tapasztalta, nem látta, nyilván csak hírből hallott, hogy mi történt, milyen párbeszéd zajlott le Nábál és ugye a Dávid küldöttei között. De milyen lelkületű asszony volt, aki azt mondja, hogy ismerve az urának a dolgait, a férjének a dolgait, azzal az érvel megy Dávidhoz is, azzal a lelkülettel megy Dávidhoz, hogy hát igen, én vagyok a bűnös, én tehetek erről, és fogadd el az ő nevében is az én bocsánat kérésemet. És azért elég mély gondolati tartalma ennek is, gondoltok bele, hogy egy igazán Isten hív, egy igazán úgymond keresztény lelkület mire képes azért, hogy a másikat védje, vagy a másikat megmentse, és nyilván nem akarok ezekbe a dolgokba belemagyarázni olyat, ami esetleg nincs benne, de bennem megfordult ez a gondolat is, hogy az Isten félő lelkületnek része ez, amikor az ember más helyett is vállal olyan dolgokat, amiben azért, hogy a másikat valamilyen módon megmenthesse, ha már esetleg a félét nem is tudja, de azért mégis a környezetét, mindenét, ami engem egészen odáig elvezetett, hogy ez mondhatjuk, hogy a krisztusi lelkület. Nem? Tehát az, hogy amikor Krisztus is bármelyikünkért önfeláldozó módon, tehát feláldozza az életét, semmi köze ilyen értelemben a bűneinkhez, de mégis azt mondja, hogy ha komolyan veszed, én vállalom át ezeket a bűnöket, ezeknek a büntetését, és valahol itt a két lelkület nagyon rokon és nagyon jól találkozik, Abigail és Jézus Krisztus lelkülete. És ugye két dologra érdemes figyelni még, amire Abigail hivatkozik. Az egyik dolog, hogy azzal érvel, hogy Dávid, az én uram, mondja ugye Dávidnak, az Úr harcait harcolja. Ugye ez olyan kicsit olyan szembesítés jellegű volt Dáviddal, mert általánosságban igaz volt Dávidra, hogy amikor kapcsolatban volt az Isten lelkével, amikor megkérdezte az Istent, hogy mit cselekedjen, valóban az Úr harcait harcolta. De kicsit ez olyan szembesítés volt Abigail része is, hogy én uram az Úr harcait harcolja általában, de gondold végig, hogy te most az Úr harcát harcolod? Te most az Úr nevében mész el, és akarsz lemészárolni egy egész családot és minden jószágot? Tehát kicsit ilyen szembesítés, és Dávid megérti. Dávid ott áll leforrázva, és érzi azt, hogy ez az, hogy nagyon igazat mondott. Én nem azon az úton indultam el. És nagyon tanulságos, hogy ugye, ha elolvassátok majd itt a 21. fejezettől a Dávid történeteit, amikor elmenekül például a filiszteus királyhoz, az se az Isten akarata volt, onnan is alig tudott megmenekülni. De van olyan rész, hogy a 23. fejezetben egy csata előtt azt írja a Bibliánk szó szerint, hogy hosszasan kereste Dávid az Úr akaratát, és eredményes is volt, mert megnyerték azt az ütközetet. Tehát Dávid élete is egy kicsit ilyen hullámzó dolog, és látja az Isten, hogy még formálni kell az ő jellemét, és nem is kicsit. És ebben az értelemben Abigail szavai szembesítik őt azzal, hogy most nagyon emberi módon cselekedtem. Megint nagyon emberi módon cselekedtem. A másik dolog, amire érdemes figyelnetek, és nekem is egy nagy felfedezés volt, hogy hivatkozik itt Abigail a jövőre. Tehát nem a jelenre, nem a múltra, ami megtörtént, nem a jelenre, hogy itt vagyunk, hanem a jövőt vázolja fel, és arra hivatkozik, hogy hát, és ezért szök zárójelbe teszem hozzá, hogy ezért volt vérlázító mondjuk Nábálnak az a gondolat, hogy kicsoda Dávid és kicsoda Isai fia. Hát nyilván mindenki tudta, hogy Dávid az fölkente Sámuel még a halál előtt a következő királynak. Tehát nem volt ismeretlen dolog. De pont erre hivatkozik Abigail is Dávid életében. Te Izrael királya leszel. Gondold végig, hogy ez milyen fényt vet a te uralkodásodra. Később lesz egy probléma valakivel. Ráküldesz 600 embert, és legyilkod az egész családot. Milyen uralkodónak fognak így tartani? Hogy fogod így az Istent képviselni? Tehát olyan komoly érveket hoz föl Abigail, amivel Dávid nem tud mit mondani. Megadja magát. És ez a jó, mikor az ember ilyen helyzetben ezekre az érvelésekre megadja magát. És nem bizonygatja a saját igazát, de hát engem jogos sérelem ért. Jogos volt a sérelem? Teljesen. De hát ezt mondja Abigail is, hogy ez igaz. De ki mondja, hogy megóvott az Isten attól, hogy ne saját kezeddel szerez elégtételt azért a sérelemért, amiről majd az Isten gondoskodik. Ha téged sérelemért, vidd az Isten elé, mondd el neki, várd meg a választ, hogy mit kell cselekedni, és úgy cselekedjél. És ugye Dávid mindezekre hallgat, és az ő életében utána végül is célt ér, és látjuk a történésekből is, hogy az Isten valóban ezt a dolgot Dávid maga mondja ki, hogy visszafordította Nábál fejére mindazt a gonoszságot. És itt megint csak egy általános elvet érthetünk meg, hogy az Isten ilyen esetben, ahogy jeleztem nektek korábban is, egész egyszerűen engedi learatni azokat a következményeket az ember életében, amit az ő rossz döntései következtében felhalmazott. De ugyanez ellentétes irányban igaz Dávidra is. Dávid is hálát ad azért, és igen, nézzétek meg, hogy micsoda különbség van itt is. Majd olvasni fogok egy idézetet, remélem megtalálom itt majd gyorsan a pátriárkákban. Ezzel kapcsolatban egy általános kijelentés, ami nagyon hasznos mindannyiunk számára, hogy általában egy keresztény embernek milyen kisugárzásának kell lenni, és hogy általában egy keresztény embernek hogyan érdemes fogadni a feddést. És Dávid nem úgy fogadta a feddést, hogy hát persze, igen, igaza van, és akkor én magamat milyen nagyra tartom, hogy azért lám-lám én még a feddést is el tudom szenvedni, hanem Dávid a saját lelkületét később egy zsoltárban meg is fogalmazza. Nem tudom, meg tudjuk-e keresni a 141. Zsoltár 5. versét. Tehát 141. Zsoltár 5. vers. Ott fogalmazza meg Dávid egészen pontosan, hajszálpontosan, hogy ő ebben az esetben itt mit érzett. Tehát 141. Zsoltár egyébként érdemes. Tehát nézzük meg. Ha igaz fedd engem, jól van az, ha dorgál engem, mintha fejemet kenné. Nem vonakodik fejem, sőt, még imádkozom is értük nyavajájukban. Hálát ad Dávid azért, hogy ezt a feddést, hogy az Isten visszatartotta őt Abigail által, és nem követett el olyan dolgot, ami az egész további életére, így is követett el sok olyan dolgot, ami nagyon súlyos következményekkel járt az életére, de Dávidot pont ezért nevezte az Isten szíve szerint való embernek, nem azért, mert hibátlan volt. Nagyon érdekes dolog elhangzik ebben a szövegben, hogy nem, nincs benned semmi bűn, pedig van, tehát nem erről szól, hanem ugye ez egy olyan jelzés Dávidnak is, hogy ha ezen az úton jársz, az Isten útján jársz, akkor az Isten minden dologtól meg tud óvni téged. Minden dologtól meg tud szabadítani, felül tud emelni ezeken a dolgokon. Tehát ez egy nem olyan értelemben profécia Abigail részéről is, de itt olvashatjuk azt, hogy Dávid megértette ezeket a dolgokat. És nem egész egyszerűen arról volt szó, hogy hát én majd kegyesen elszenvedem ezeket, és akkor még nagyra is tartom magam, hogy nem vágtam vissza, és nem orrottam a másikra fél éven keresztül, és nem szóltam hozzá, akivel találkoztunk, hanem azt, hogy hálát adok az Istennek azért, hogy volt, aki visszatartott engem ezektől a dolgoktól, aki segített engem abban, hogy az én jellemem tovább tudjon fejlődni, és még jobban közeledjek az Istenhez. Nagyon sok tanulsága lenne még ennek a történetnek, amit lehetne kiemelni, de valahol én ezeket tartottam most fontosnak, és meg nyilván remélem, hogy a Jóisten is ezt tartotta fontosnak. És azért bátorítok benneteket, hogy ezt a történetet olvassuk el még egyszer. Lehet, hogy ti még további tanulságokat fogtok találni ebből. És igyekszem megtalálni most gyorsan azt az idézetet, amit ígértem nektek. Ez egy rövid kis bekezdés. De általános elveket fogalmaz meg. Igen, itt van. A megszentelt keresztény élet mindig fényt, vigaszt és békét áraszt. Tisztaság, tapintat, egyszerűség és hasznosság jellemzi. Az az önzetlen szeretet uralja, amely megszenteli a befolyást. Krisztussal van telve, és bármerre jár, mindenütt világosságot hagy maga után. Abigail bölcsfeddő és tanácsadó volt. Befolyásának és érvelének ereje nyomán elszállt Dávid haragja. Dávid belátta, hogy oktalan volt, és elvesztett önuralmát. Alázatos szívvel fogadta a feddést, saját szavaival összhangban, és hogy itt idézi Ellen White is ugye ezt az igét, ugye a 141-5-öt a zsoltárokból, hálát adott és áldotta Abigailt az igaz tanácsért, és itt írja, ugye amit idéztem is nektek, sokan vannak, akik dicséretre méltónak tartják magukat, ha el tudják hordozni a feddést, anélkül, hogy türelmetlenné válnának. De milyen kevesen fogadják a dorgálást hálás szívvel, és áldják azokat, akik a gonosz út követésétől próbálják megmenteni őket. Én is ezzel szeretném zárni ezt a mai kis közös gondolkodásunkat. Ha ilyen befolyások érnek bennünket, már pedig érnek, én gondolom, tehát sokak részéről legyen nyitott a fülünk és a szemünk észrevenni és meghallani azokat, amiket mások által próbál az Isten nekünk közvetíteni. Nyilván fog majd a saját belső szobánkban is közvetíteni nekünk különféle feddéseket, de ne zárkózzunk azok elől sem, amikor az Isten testvéreink, ismerőseink, vagy akár egy ilyen nehéz családtagunk, vagy bárki által próbálja mi jellemünket tovább építeni és fejleszteni. Legyünk nyitottak ezekre a dolgokra, és meg fogjuk tapasztalni az Isten áldásait. Ha nem is azonnal, hosszú távon mindenképpen, és bátorítás lehet még az is, hogy azért a Bibliában a nábáli példával ellentétben olyan példák is vannak, amikor valaki megtanult a jót választani, és nem maradt meg ezekben a gonosz dolgokban, valakinek a jó befolyására. Én ezt kívánom mindannyiunknak, hogy ennek a történet kapcsán, is engedjünk az isteni befolyásnak, hogy alakíthassa az életünket az ő kegyelméből. Amen. Amen. Mennyei jó atyánk, áldott Istenünk, csodáttal állunk meg előtted, amikor átgondoljuk ennek a történetnek a következményeit, a lényegét, azt, hogy te milyen csodálatos módon munkálkodsz minden egyes ember megmentésén, hogy események bonyolult láncolatát, találkozásokat, beszélgetéseket, egészen különleges dolgokat használsz fel arra, hogy mindenkit kiragadhass az ördög karmaiból, hogy bármilyen helyzetben legyen valaki is, legyen olyan jó befolyás körülötte, érjék olyan hatások, amire igent mondhat, amire választhat, amivel a jó döntés következtében a veled való kapcsolatban megváltozhat az élete. Nem tudjuk, Urunk, hogy melyikünk milyen helyzetbe kerülhet még. Lehet, hogy sokak életében pont ilyen helyzet van, családon belül, ismerettségen belül. Legyen bátorítás, segíts abban mindannyiunk számára ez a mai történet, hogy te kezedben tartod ezeket a dolgokat. Te nem mondtál le senkiről, mindenkit megpróbálsz megmenteni. Ha ilyen helyzetben vagyunk, adj nekünk erőt, hogy mi magunk is ilyen jó befolyással bíró emberek lehessünk, mint Abigail volt. Hogy a kereszténység ne csak szavakban, hanem valóban erőnek megmutatásában, valóban világosság cselekedeteiben legyen nyilvánvaló és fogható. Ezáltal is készhetes mindenkit arra, hogy a jót válassza. De köszönjük a reménységet is abban, hogy bármilyen nehézség legyen is, vagy vegyen körül bennünket, mindent rád bízhatunk, a mindenütt jelen való, mindenható Istenre, aki mindent meg tud oldani. Előtted nincsen lehetetlen dolgunk, mint ahogy a prófétának is kifejezted. Ebben a reménységben jövünk eléd, és köszönjük meg minden áldásodat, gondviselésedet, és kérünk, őrizd bennünket életünk további szakaszában is. Add, hogy valóban világosságunk lehess, mint ahogy énekeltük is, hogy mellette tölthessük életünket. Ez a legfőbb vágya a szívünknek, ebben erősíts meg mindannyiunkat a te kegyelmedből. Ámen.